ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok, én Csepregi Dávid vagyok.
Sziasztok, én pedig Schulz Nóra, és ez itt a Belépési küszöb.
Most egy különlegesebb epizóddal készültünk nektek olyan szempontból, hogy április 6-án mind Nóra, mind én, mindkettőnket az a megtiszteltetés ért, hogy meghívtak minket a Partizán élő adásába, amikor is a Magyar Péter által szervezett nagy tüntetést tudtuk kommentálni. Jelen epizódban ezt a beszélgetést hallhatjátok, ha még nem láttátok, akkor különben meg tudjátok nézni az élő felvételt YouTube-on is. De azért megyetek velünk, mert a beszélgetés végén még hozzáfűzzük az azóta felgyülemlő gondolatainkat a Magyar Péter jelenséggel kapcsolatban és a tüntetés utóhatásaival kapcsolatban is.
Így van, és hogyha tetszett ez az adás, vagy láttál minket az élőben, és azt tetszett, és támogattál a Partizánt, akkor tedd meg a leírásban megtalálható elérhetőségeken keresztül, vagy pedig még mindig fel tudod ajánlani az adót 1%-át is szintén a Partizánnak.
Köszöntöm a Partizán legrégebb óta futó közéleti politikai podcastjának két podcasterét. Itt van velünk Csepregi Dávid. Szervusz!
Szervusz, köszönöm.
Illetve itt van velünk Schulz Nóra. Szervusz!
Sziasztok!
És Nóra esetében muszáj elmondom a transzparencia érdekében, hogy te jelenleg Jámbor András országgyűlési képviselő kabinetfőnöke vagy.
Igen.
Jó, akkor először is a nézőink kedvéért mondanám, hogyha még nem hallottátok a Belépési küszöb című podcastnak valami adását, akkor mindenképpen pótoljátok ezeket az elmaradásokat, de azt gondolom, hogy a régi és hűséges nézőinknek ezt nem kell különösebben promózni. Az első kérdés, hogy mit szól hozzátok, ugye volt egy adásotok, amelyben a Magyar Péterek jelenségét elemeztétek, ugye valóban kifejezetten sok Péter nevű ellenzéki politikus tűnt föl, de most kifejezetten csak Magyar Péterre szeretnék koncentrálni. Úgy fogalmazott Magyar Péter, hogy ő igazából egyfajta tünet. Ti, amióta ő föltűnt a közéletben, és ilyen komoly hullámokat ver, hogy értelmezitek igazából, minek a tünete ő? Elsőként Nóra.
Hát nyilvánvalóan egy válságtünet, szerintem ezt már sokan elmondták, hogy mind egyébként az ellenzék válságának egy tünete, mind természetesen az nem véletlen, hogy ő úgy időzítette a színre lépését, hogy a Fidesz eddig talán az elmúlt ciklusban, de akár az egész kétharmados kormányzását a legsősorban érintő kegyelmi ügynek a hullámján lépett be, nyilvánvalóan ez ki volt számolva.
Ezt teljesen tudatos tervezésnek tartod?
Hát hogy mondjam, most azt, amit így a nyilvánosságból le lehet szűrni abból, hogy milyen felkészültségben volt, hogy mennyire átgondolt ez az egész, hogy mennyire tudatos a kommunikációja. Én azt gondolom, hogy ez a fajta színrelépés, ez nyilvánvalóan ki volt számolva. Azt gondolom, hogy pont amiatt is, hogy mennyire szorosan egyébként a Fidesz rendszerének része volt még akár 2-3 hónappal ezelőtt is, hogy milyen ismerettségei vannak, amit a kronológiáról, nyilván ezek nem, egyáltalán nem gondolom, hogy mi átlagos nézők mindent tudnánk, de amit tudunk, abból én erre következtetek persze. És másrészt meg nyilván az ellenzéknél megláttuk azt, hogy mennyire küszködnek igazából a pártok azzal, hogy növeljék a támogatottságukat, még a megélhetési válság után is, még a kegyelmi botrány felfutása idején is, és azt gondolom, hogy azt látta valószínűleg Magyar Péter, hogy itt van egy tér, amiben be lehet lépni.
Teljesen egyetértek azzal, hogy itt az ellenzéknek a válsága egyértelműen megjelenik, ez ahogy Nóra mondta, többen elmondták már előttünk, azért tényleg gondoljunk bele, hogy mikor volt legutoljára olyan, hogy a húsvéti ebédnél tényleg minden egyes család politikai tábortól függetlenül arról beszél, hogy mi a viszonya Magyar Péterhez.
Mert te ezt hittelt a hétvégén?
Maximálisan. Húsvét előtt, húsvét után, asztaloknál, autókban, tömegközlekedési eszközön mindenhol. Ezek a viszonyulások különben szerintem nyilván sokszínűek. Az emberekben gondolatokat ébreszt a Magyar Péter jelenség, politikai beszélgetések vannak, kevésbé olyan a hangulat szerintem, mint egy választás előtt. Ilyen szempontból ez egy inspiráló időszak, ugyanakkor szerintem itt van egy mélyebb válság, amire valószínűleg a Magyar Péter, hogy mondjam, nem tekint magára megoldásként, és szerintem ez az, amit én úgy neveznék, hogy a politikai képzeletnek a válsága a magyar politikai elit részéről, nem tisztán és nem kizárólag az ellenzékre gondolok itt, hanem a teljes politikai elitre. És Nagyon jó, hogy említetted ezt az adást, és egy pillanatra visszatérnek a másik két Péterhez is. Ugye itt a Márki-Zay Péter, Jakab Péter és Magyar Péter hármasáról beszélünk. Nevezhetnénk ezt a három Péter problémának is. Ugyanis mind a három Péter gyakorlatilag megjelenik a magyar politikai nyilvánosságban, ilyen-olyan hullámokat ver, valamennyire botrányos és kaotikus, kicsit kiszámíthatatlanul jelenik meg, viszont az közös, hogy ugyanazon a pont körül gravitálnak mind a hárman, és ez ideológiailag, politikai képzeletileg nagyon-nagyon hasonló. Ez az ilyen centrista, konzervatív, az ideológiákat meghaladó politikai üzenet, amiben én alapvetően sok újat nem látok. Arról fogunk még beszélni, hogy erre emberek hogyan reagálnak, milyen emberek hogyan reagálnak. De szerintem egy olyan szereplőtől, aki új a politikai porondon, és akitől el lehetne várni azt, hogy mondja valami újat, ez részben kiábrándító. És szerintem egy olyan válságtünetre mutat rá, amivel szembe kell néznünk.
Jó, erre azonra le is csapnék, és akkor menjünk ezzel tovább, csak ez a nézőnk kedvéért mondom, hogy osztott képen én egyébként magát a menetet lehet látni, ami jelenleg a Balcsi-Zsilinszky úton halad a Kossuth tér felé. Szóval, hogy alapvetően, aki hallgatja a podcastotokat, én ezek közé tartozom, meg én, nekem van egy olyan helyzet, hogy valamiért ismerem is a politikai ízléseteket, gondolkodásotokat, tehát én azt mondom, hogy nagy magabiztossága, mert váltani, hogy ti alapvetően az alulról építkező, szisztematikus struktúrákat, intézményeket építő politikában hisztek. És ehhez képest mégis azt lehet látni, hogy Magyar Péter gyakorlatilag egy politikai influencerként föllépve, mindenfajta érdemi, strukturális felépítmény nélkül képes tömegeknek a politikai képzelőjét megragadni, miközben vannak alternatív ajánlatok, amelyek évek óta próbálkoznak ezt a politikai képzelőjét valamilyen módon megragadni, stimulálni, és így tovább, és elvégzik ezt a politikai apró munkát, de nem képesek rá. Szóval szerintem nagyon érdekes lenne, hogyha elmondnátok, ti mit gondoltok erről, ez valamilyen módon kritikája is annak, amit ti gondoltok a politikáról, kell esetleg valamilyen módon más gondolni arról, hogy mi az, ami képes itt Magyarországon a félperiférián embereknek a tömegeit hirtelen politikai cselekvésre biztatni, vagy ez igazából a ti megítélésetek szerint egy felületi helyzet, és nem kell ilyen szempontból komolyan venni, de nem kell komolyan venni, akkor mit lehet kezdeni azzal, hogy tényleg több tízezer ember érzi most azt, hogy végre politikai aktív, résztvevő, és hogy valami olyasmi történik, ami számára fontos.
Abban a tekintetben szerintem nyilvánvalóan van tanulsága a Magyar Péter jelenségnek, hogy vezető az kell. Tehát, és hogy erre van igénye egyébként, szerintem elsősorban én azt gondolom, hogy az ellenzéki közösség az, aki láthatóan egy évtized óta már több is keresi azt, hogy ki lesz az a vezető, aki mögött össze lehet tömörülni. Egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy az ellenzéki közösség mennyire kitartó aztán egy-egy vezető mögött, akit időlegesen inspirálónak vagy támogathatónak lát. Másrészt szerintem igazából erről már nagyon sokat beszéltünk baloldaliként, hogy az a fajta képviseleti válság, amiben szétomlottak azok a közvetítő intézmények, a pártok, a szakszervezetek, a helyi közösségek, és hogy ez emiatt valójában azok a politikusok, meg azok a politikai erők tudnak érvényesülni, akik egyfajta ilyen áthidaló, ilyen közvetlenebb kapcsolódást ajánlanak. Ebben szerintem ezt eddig is láttuk. Ami szerintem nekem nagyon sokszor eszembe jutott már így a Magyar Péter színrelépése óta, az egyébként a Csigó Péternek az elmélete, aki alapvetően arról beszél, hogy egy ilyen spekulatív tőkepiaccá változott a politika, amiben nem azt keressük, hogy én mondjuk hiszek a progresszív adórendszerben, meg az erős államban, stb., amik egyébként a magyar embereknek az értékei az összes ilyen értékkutatás alapján, hanem azt nézem, hogy egy-egy ilyen politikai szereplő mások szerint mennyire értékes, mint egy részvény. És most szerintem alapvetően ez egy ilyen érdekes dolog, hogy beszél már a sajtó Magyar Péter szavazókról, meg felmérések születnek arról, hogy ki támogatná Magyar Péter pártját. Ez szerintem valójában nem arról szól, hogy most hirtelen lettek valóban a Magyar Péter értékeit, vagy az ő személyiségét magukhoz annyival közelebb érző emberek, hanem annyi történt, hogy ezek a likvid szavazók, ezek az ellenzéki szavazók, akik keresik az inspiráló vezetőt, most jelenleg a spekuláló, ilyen kicsit tényleg ilyen tőkepiaci működésükben most azt látják, hogy a legnagyobb értéket a sajtó, a véleményvezérek, meg egyébként a saját közösségük Magyar Péterre rakja, és ennek van egy ilyen tényleg spekulatív buborék hatása, hogy most azt fogjuk látni, valószínűleg június 9-ig, hogy nő-nő ez a buborék, egyre több ember bele projektálja a saját vízióját, meg a saját elvárásait Magyar Péterbe, de június 9-ig valójában nem fogjuk megtudni, hogy ő tényleg egy valós politikai erővé tud-e válni.
De ezt akarom kérdezni, tehát hogyha június 9-én mondjuk meglepő eredményt ér el, nem tudom igazából, hogy hova kötjük azt hány mandátumhoz, de a meglepő eredményt ér el, akkor onnantól kezdve ki lehet jelenteni, hogy ez a buborék gyakorlatilag valóságá politikai, érdemi politikai ajánlattá vált?
Szerintem esélyt kap rá. Tehát, hogy pont ez a lényeg, hogy lehet szerintem pár hónapig valószínűleg fönntartani egy ilyen médiapolitizáló kísérletet, de utána bele kell tenni a munkát. Tehát, hogy azt már láttuk, hogy Márki-Zay Péterrel mi történt, vagy Pukli Istvánnal mi történt, vagy adott esetben látjuk azt, hogy Hadházi Ákos hiába nyeri a lájkbajnokságokat egyedül, közösség nélkül.
Talán egyik sem érte ekkora közönséget korábban, mint amit most Magyar Péter.
Hát a Hadházira ezt biztos, hogy nem mondanám, tehát hogy azok a számok, amiket nyilván most a legutóbbi lájkbajnokságban persze nyilván a Magyar Péter ez tarolt mindent, de ha éves szinten nézzük, akkor nyilvánvalóan brutális elérése van egyébként más politikusoknak is, tehát hogy ez nem, de azt látjuk, hogyha nem teszed bele azt a munkát, hogy szervezetet építs, ha nem teszed bele azt a munkát, hogy lokálisan helyben szervezői legyenek, hogy meggyőzz embereket, hogy a közösségedben munkát tegyenek, akkor az nem feltétlenül lesz egy kitartó dolog. Csak még egy mondat ehhez, hogy ami viszont szerintem szomorúbb, hogy azt is látjuk, hogy azok a pártok, akik viszont igyekeznek ezen dolgozni, és láthatóan vannak helyi képviselőik, embereik, stb., ők nem tudnak mit kezdeni, és nem tudják ezt a fajta médialogikát viszont megugrani. Tehát, hogy itt én szerintem az, hogy a kettőnek a szintézésre van szükség ahhoz, hogy egy valódi hosszú távú politikai sikert elérhessen valaki.
Igen, és amúgy én csak ehhez azt fűzném hozzá, hogy szerintem a Márki-Zaynak igenis sikerült ennyi emberhez elérnie. Hát az előválasztás után emlékezünk vissza, hogy így vidéki településeken felbukkantak helyi Kossuth körök, amelyek egy ideig különben adtak közösségi élményt az embereknek. Tehát ha csatlakozva a Nórához, szerintem itt nem az a kérdés, hogy ez a fajta ilyen médiabuborékban való influencer politizálás jó-e vagy rossz, hanem az, hogy beilleszkedik-e egy hosszú távú stratégiába, aminek része kell, hogy legyen az apró munka is, amire utaltál te is. Hiszen az apró munka nélkül nem jön létre egy olyan politikai közösség, ami az gyorsan elillanó buborékon túl fent tudja tartani a figyelmet, és gyakorlatilag társadalmi hatalmat tud kiépíteni a különböző társadalmi arrendszereken belüli szisztematikus szervezés által, legyen az politika, legyen az munkahely, kultúra, stb. Stb. Én egy dolgot talán hozzátennék ehhez, ez pedig még kicsit az ilyen buborékon belül való politizálás, vagy influencerkedés. Én igazából idefelé elolvastam a Vida Kamilának a cikkét a Mércén, a Zseniális Krúbi címmel, ahol arról beszél, hogy van a magyar elsősorban ellenzéki nyilvánosságban egy beletörődés ipar, aminek az a lényege, hogy gyakorlatilag profitálunk abból, hogy egyszerűen nem tudunk egyről kettőre lépni az ellenzéki oldalon. De ennek van egy másik, bizonyos szempontból implementer oldal, ez pedig a reményipar. És szerintem Magyar Péter ilyen szempontból ebbe a reményiparba jelent meg. Ez a reményipar, amely már az utóbbi években ki lett építve a különböző tanártüntetések, a különböző hasonló influencerek által, akiknek kevésbé volt szimpatikus a politikai tér. Ezt a közeget tudja a Magyar Péter viszonylag hatékonyan mozgósítani. Ugyanakkor most említettétek ezeket a közvéleménykutatásokat, stb. Én nem látom azt, hogy teljesen egyértelmű lenne a kauzalitás a között, hogy valaki tud mozgósítani embereket, adott esetben ki tud vinni 100 000-eket az utcára, és utána az emberek a választáson leadják rá a voksot. Szerintem itt a kettő között nagyon-nagyon minőségi különbségek vannak, és azt a minőségi különbséget áthidalni annyi idő alatt, amennyi ideje van most Magyar Péternek politikai közösséget építeni június 9-ig, nem hiszem, hogy igazából be lehetne tölteni, bármennyire is hatékony mély szervezést csinálna addig is.
De szerinted van rá valóban szükség, hogy ti azért politika csinál emberek is vagytok, és ezért ez szerintem nagyon érdekes pozíció, ebből ti hogyan értékelitek ezt az egész jelenséget. Tehát ha azt látjuk, hogy Magyar Péter most képes mondjuk tényleg több tízezer embert kivinni a Kossuth térre, annak lehet, hogy abban az értelemben nincsen jelentőség, hogy Szabolcs megyében, Heves megyében, stb. Lesznek-e majd Magyar Péter körök, olyan alapszervezet, amiben több száz ember ott van. De mégis azért az látszik, hogy ez a típusú mozgósítás ezzel a tempírozással, ilyen rövid határidővel a választás előtt azért arra tökéletesen alkalmas lehet, hogy egy, teljesen összezavarja az ellenzéki pártokat, teljes egészében szétszedje az elköteleződését a korábbi pártok irányába az ellenzéki valóban likvid szavazóknak, hogy ebből képes lesz azt a következő lépcsőfokot is meglépni, ezek konkrétan ráadják a voksukat, azt tényleg csak 9-én látjuk meg, de az biztos, hogy jelenleg ő diktálja a tempót mindenki más számára, anélkül, hogy érdemi politikai beágyazottsága lenne. És itt azért vannak olyan pártok, akiknek konkrétan 14 év munkája van valamilyen módon benne, hogy itt legyenek a porondon, és láthatóan egyszer nem voltak képesek ilyen típusú attraktivitást kiváltani. Tehát, hogy engem tényleg nagyon érdekelne, hogy kell-e fölülvizsgálni azokat a meggyőződéseket, amik itt titeket mozgatnak a politikával kapcsolatban, hogy hogyan kell fenntartható politikát csinálni, vagy az a helyzet, hogy látva azt, hogy nincsenek közös, nem tudom én, szocializációs szinterek, valóban nincsen szakszervezet, nincsen helyi mozgalom, nincsen semmi ebben az országban, ami így össze tudna kötni széles embertömegeket, ott alapvetően azt kell belátni, hogy igen, ilyen típusú attraktív fellépésre, gátlástalan előrehaladásra, adott esetben jó dinamikus megjelenésre és a médialogikának egy ilyen nagyon következetes képviseletére van elsősorban szüksége annak, aki politikai ajánlatot akar tenni Orbánékkal szemben.
Szerintem ezek nagyon-nagyon legitim dilemmák, és ez egy nagyon legitim kérdés, de én azt érzem, hogy megragadunk az ilyen mennyiségi kérdéseken, hogy hány embert tud kivinni, hány ember áll mögötte, de hogy itt azt is meg kell nézni, hogy valójában kik ezek az emberek, akiket a Magyar Péter most tud mozgósítani, kik azok, mi az a demográfia, mi az a választói szociológiai réteg, akik kint vannak a mostani tüntetésen, kint voltak eddig, és adott esetben még le is szavaznának a Magyar Péterre. És erről még nem tudunk amúgy szubstantív információt, de hogyha tippelnem kéne, akkor én azt mondanám, hogy a Magyar Péter nem tudott olyan embereket mozgósítani, akik eddig nem lettek volna benne ebbe a három Péter körben, vagy az ilyen széleskörű ellenzéki közegben. Az lenne az igazán formabontó, és az igazi előrelépés jelenleg szerintem a magyar politikában, hogyha Magyar Péter olyanokat is mozgósítana, akik eddig vagy kiábrándultak a teljes politikai elitből, a teljes politikai rendszerből, vagy adott esetben átszavaznak a másik oldalról, ahogy annak idején ugye a Török Gábor a tavalyi interjúban elmondta, hogy ez lehet az egyik ilyen kulcsmomentum annak, hogy a jelenlegi rendszert megtérjük. Erre most nem nagyon látunk jeleket.
Bocsánat, a Republikum jelent meg egy ilyen kutatás, az alapján nem jelenthetjük ki, hogy bizonyos értelem azért a bizonytalanokba bele tudott úgy harapni, mint egyetlen más ellenzéki párt sem?
Én azt gondolom a Republikumnak a kutatásáról, hogyha a Magyar Péter helyett egy másik ellenzéki influencernek a nevére csináltunk volna egy ilyen kutatást, akkor nagyon hasonló számokat tudtunk volna elérni. Igen. Én nem gondolom azt, hogy egy ilyen politikai pillanat során rengeteg ember van, aki nyilván egy ilyen választ ad, de hogyha egyre jobban közelítünk az LP választásokhoz, tudva azt, hogy az LP-n különben sokan protest szavaznak, mindezt figyelembe véve, én azt gondolom, hogy ez a szám, főleg, hogyha ugye intézményi háttere nincs, amit szintén nem látunk most, ez a szám egyre inkább csökkenni fog, hiszen Magyar Péter nem állított még semmit arról, hogy ő valójában mit akar a politikában, mi az az állítása, mi az a politikai programja, ami eltér attól, amit az utóbbi időben már hallottunk a szereplőktől.
Én amúgy ebben nem vagyok biztos, tehát szerintem lehet, hogy tud még népszerűséget növelni, de az tényleg van, amit a Dávid mond, hogy például mondjuk a Hősök teri tüntetés után megkérdeztük volna az embereket, hogy a megalakulóban levő influencer pártra leszavaznának-e, akkor szintén lehetett volna nagyon szép számokat produkálni. Nyilvánvalóan a Magyar Péter nagyon tudatosan használja is egyébként ezeket a megjelenő kutatásokat. A közönkutatásokat nem egyénileg lehet értelmezni, hanem hosszabb időtávon megnézni, hogy hogyan alakulnak a bizonyos tendenciák. Még nem láttunk demográfiai számokat, például Magyar Péter támogatásánál, ami engem nagyon-nagyon érdekel, mert az egyik kulcskérdés az az, hogy megint csak a nagyon aktív, politikailag nagyon aktív középkorú férfiak emelik valójában föl Magyar Pétert, akik a médiát vezetik Magyarországon, akik az online tereket vezetik Magyarországon, akik egyébként az ellenzéki közösségnek akár az ilyen aktivista bázisát is egyébként adják, vagy pedig azt látjuk majd, hogy azokat a nőket, akik nélkül nem lehet választást nyerni Magyarországon, őket is meg tudja szólítani. Számomra például ez még egy nagyon nagy kérdés, hogy mit tud kezdeni a középkorú női szavazó csoport Magyar Péterrel. Itt szerintem óriási kérdések vannak.
Ugye, mielőtt kabinetfőnök lettél, azelőtt a Vétó című műsornak voltál szerkesztő műsorvezetőit a Partizánon tavaly decemberig, és az egyik adásban beszéltél arról, hogy a Márki-Zay Péter jelenségben nagyon fontos volt az, hogy az online szubkultúrában hogyan tudta alapvetően a férfi közönséget meggyőzni igazából. Most ez, amit mondtál az előbb, ez ebből jutott így az eszembe, hogy mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy kifejezetten ezen a szubkultúrán túlmenően képes legyen az általad is említett női szavazókat is Magyar Péter megnyerni. Ugye nagyon sokan beszélnek arról, hogy alapvetően egy nem tudom, sportosabb, jobbvágású, jókiállású férfi, és ugye ez egy formai ajánlat lehet ennek a választói rétegnek, de ez azt gondolom, hogy önmagában eléggé leegyszerűsítő, valószínűleg nem csak ezen fog múlni azt, hogy nők gondolkodnak-e abban, hogy a politikai képviseletüket Magyar Péterre vagy bármilyen Magyar Péter vezette formációra adják. Mi kell szerinted ehhez?
Na ez az is, hogy egyébként számomra nem egyértelmű, hogy az a fajta kinézet és hangulat, ez a budai CEO hangulat, ez az, ami a magyar nőket alapvetően bizalommal és biztonságérzettel tölti el.
De a férfiak így képzelik el a nőket,
így,
hogy
pontosan,
mi az, ami az pontosan, ő
ez
politikai...
Így van, ez a spekulatív igen. Választói attitűd, hogy mit gondolok arról, hogy a nők milyen típusú férfi politikus tartanak vonzónak. Számomra ez egyáltalán nem egyértelmű még, vagy ezt nem, szóval nem mondom, hogy nem, mert kiderülhet, hogy igen, csak azt mondom, hogy ez például egy nyitott kérdés a Magyar Péterrel kapcsolatban, amiről szerintem egyébként kevés szó esett eddig, hogy az ő karaktere az meg tud-e szólítani női szavazókat, és pont amiatt szerintem nem véletlen, hogy ez az az ügy, amivel támadják is őt, meg aminek egyébként ő sem tagadta egyébként még, vagy nem ment bele annak a részleteibe, hogy ő miért ne lenne egy narcisztikus bántalmazó, és igenis az a percepció sokakban szerintem él most, vagy legalábbis bizalmatlanságot kelthet, hogy talán ő tényleg az, és nyilvánvalóan ráadásul az a nyilvánosságban való szerepvitel, amit ő hoz, az, hogy mondjam, már csak az ilyen informális beszélgetéseimből is azt látom, hogy igenis sokakban bekapcsolja azt a lámpát, hogy ez a fajta férfi viselkedés, ez nem feltétlenül az, amivel azonosulni tudnak nők, úgyhogy szerintem ez egy kérdés, és megint csak azt látom, hogy az online térben is igen, ott arról Magyar Péter, tehát azok a körök, amelyek Márki-Zay Péternek a YouTube csatornáját felépítették, a Redditen hírét vitték, akik nyilvánvalóan megjelentek az előválasztáson mondjuk Márki-Zay Péter mellett, ők szerintem nagyon hasonló emberek azok, akik most Márki-Zay Péter iránt is lelkesednek, és ezért van az, hogy a kis szereplőknek, mint mondjuk Vona Gábor, Jaka Péter, stb., akik szintén erre a csapatra lőnek, nekik ez egy kínos pillanat, illetve szerintem nagyon zavarba ejtő nyilvánvalóan a Momentumnak is, sokkal kevésbé a DK-nak, és akkor megint csak arról beszélünk, hogy ki milyen pártot épít, és arról is van szó, hogy nem elég pártszervezet építeni, kell a karizmatikus vezető, és a kettő együtt kell manapság. Mert Gyurcsány Ferencnek olyan integratív ereje van a DK közösségére nézve, ami mi legalábbis ebben a két hónapban ők kihúzták szignifikánsabb gyengülés nélkül, hogyha nézzük ezeket a méréseket, amik kijöttek, még mondjuk a Momentumnak egy sokkal zavarba ejtőbb pillanat Magyar Péter, nem feltétlenül amiatt, mert ez egy rosszabbul szervezett párt, nem feltétlenül amiatt, mert hogy ne tettek volna munkát a kegyelmi botránynak az ügyvitelébe, hanem azt látjuk, hogy igenis, hogyha nincsen egy integratív személy, ha nincsen egy egyértelmű vezető, amivel ők küszködtek az elmúlt másfél-két évben is, vagy hát az egész létezésük alatt, akkor sokkal nehezebb integrálni egy közösséget. És ezért mondom, hogy bele kell tenni az apró munkát, de integratív, karizmatikus, egyértelmű vezető is kell, azt látjuk egyébként az ellenzéki közösségnek, mert különben sokkal könnyebb lesz szakítani a választókat.
Én a női választók mozgósításához akartam még hozzászólni egy kommenttel, hogy szerintem én óvaintenék mindenkit, aki alapvetően az ilyen vonzalom alapján próbálja a politikai vonzalmat, meg a politikai támogatást, vagy abból próbálna is spekulálni ezzel kapcsolatban, de hogy szerintem ami arról szintén volt egy kiváló epizódunk a podcastben, amit meg lehetett tanulni a tavalyi lengyel választásokból, az, hogy a nőket nem úgy lehet mozgósítani, hogyha van valaki, aki elvileg jól néz ki, hanem úgy, hogyha olyan ügyeket, olyan politikai törésvonalakat emelsz a mainstream szintjére, és olyan törésvonalak mentén van politikai ajánlatod, amely nagy tömegekben érinti nőket. És ilyen szempontból az az ütés, amit effektíve a Fidesz bevitt a Magyar Péternek, az preventíve olyan taktika mentén volt, hogy erről később ne is nagyon tudjon legitimálítást.
Meg debomilizálja a nőket.
Pontosan, igen. És ilyen szempontból még, hogyha meg is tanulta az ellenzék a 2022-es választás után, hogy csak úgy lehetett volna elég embert mozgósítani, hogyha kifejezett fókusz van a nőkön. Magyar Péter ezzel a taktikával sokkal nehezebben fog tudni élni mostantól. Ilyen szempontból az a többségképzés, akár az ellenzéken belül szerintem meglehetősen megnehezedett azóta, mióta ezt az ütést bekapta.
kiket gondoltok a legnagyobb kárvalótjainak ellenzéki oldalon Magyar Péter felemelkedésének? Ugye mondtátok azt, hogy nem biztos, hogy képes volt bizonytalanokat, vagy adott esetben a Fidesznek a külső karján lévő választókat megszólítani, de az egész biztos, hogy radikálisan átrendezte, legalábbis amit jelenleg tudhatunk a közönyi kutatások alapján, az ellenzéki erőviszonyokat. Valószínűleg sokan adott esetben más típusú szereplésre és eredményekre számíthattak volna június 9-én, mint most. A ti megítélésetek szerint kik azok, akiknek hát ilyen szempontból lejjebb kell csavarniuk a reményeiket?
Én nem tudok számokat mondani, de hogy amit én...
A politikai intuíciótokra vagyok én.
Na hát azt el tudom mondani, hogy szerintem azok a legnagyobb kárvalottjai, akik most felülnek erre a vonatra, és azt mondják, hogy és beülnek abba, vagy felülnek arra a kocsira, vagy hogy milyen hasonlatot kell itt használni, miszerint Magyar Péter az új messiás, és miszerint Magyar Péter kell... mit Péter mögé kell felsorakoznunk, ezzel feladják a saját politikai élüket, ezzel feladják a saját adott esetben politikai választóikat, hiszen honnan tudjuk, hogy a DK baloldali szavazói egyetértenek Magyar Péter szabadpiaci gondolataival. Szerintem ismételve azok az ellenzéki pártok, akik nem tudják saját magukat megjeleníteni, hanem feladják a saját politikai programjukat. Ez ilyen szempontból egy ilyen stratégiai zavart tud okozni, de még mindig azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha csak Magyar Péter és a Magyar Péter által támogatott politikai programot próbálják napirenden tartani ezek a politikai pártok, akkor nem növekedni, hanem csökkenni fog az ellenzéki torta. Igen.
Hát mondom, én szerintem ezt még meg kell nézni, tehát hogy nyilvánvalóan nem lehet egy-két hónap alatt megmondani. Ami tényleg jelek látszódnak, az alapvetően az, hogy azoknál a pártoknál, akiknek maguk a tagjaik, önkénteseik, szavazóik alapból egy ilyen következő, nem tudom, csodavárásba voltak már, tehát hogy ha visszaemlékszünk, hogy hogyan óriási dolog belépni a magyar politikai térbe, de ahogyan mondjuk belépett a Momentum, az egy nagyon hasonló hangulat volt, nyilván több százezeres aláírásgyűjtés, egy karizmus, akkor sokak számára karizmatikusnak tűnő vezető, nyilvánvalóan nagyon nagy média figyelem, anélkül nem tudtak volna megtapadni. Ezek szerintem látszódnak most Magyar Péteren is nagyon hasonlóan. Na igen, de hogy mit tud kihozni magából egy közösség, aminek a tapasztó ereje, a ragasztó, ami összefogja azt a közösséget, az a csodavárás. Meddig lehet kitartani egy közösség mellett, ami aztán adott esetben nem váltja be ezeket a reményeket. Márki-Zay Péternél nagyon hasonló a dolog, nagyon-nagyon vártak tőle az emberek nem csak bulvár végre, nem tudom, leleplezéseket, hanem várták azt is, hogy ő tényleg egy esélyes jelölt lesz, mert megépült ez a, amit említettem, spekulatív buborék Márki-Zay Péter mögött is. Most Márki-Zay Péter nem egy tényező. Valójában Csongrád-Csanád megyén kívül a magyar politikában, azon kívül, hogy egyszer megírják, hogy mit posztolt a Facebookra, nem nincsen valójában jelentősége. És szerintem ez az, ami fontos, hogy persze felfutnak dolgok, felfutnak emberek, a kérdés az, hogy meg tudnak-e tapadni, és hogy egyébként az a fajta közösség, aki kiválaszt egy vezetőt, az egy jó vezetőt választ-e, és egy olyan vezetőt választ-e, aki utána kitartóan tud dolgozni, menni tud előre, és ez az, amiben szerintem egyébként a Magyar Péter nyilvánvalóan mutat kvalitásokat, amiket más ellenzéki vezetőknél lehet, hogy nem találnak meg az ellenzéki szavazók. Szerintem ez a legzavarba egy több Magyar Péterben, hogyha ő tényleg tud menni előre, kitartó lesz, fókuszáltan marad az üzenetein. Ezek nem olyan skillek, amik alap dolgok valójában a magyar politikában, és nem olyan skillek, amikben túltengenének az ellenzéki vezetők. Tehát alapvetően Igen. Én egyébként az ellenzéki pártoknak a csúcsvezetői helyében lennék leginkább zavarban most ezekben a hónapokban.
Akkor bocsánat, egy gyors kérdés, van még időnk sajnos, mert nagyon a végét járjuk, de mindenképpen meg akartam kérdezni tőletek, hogy ugye van egy ilyen elemző és újságíró értékelés, hogy a különböző Budapest, illetve Budapesten kívül előválasztásoknak a hírét abszolút elmosta a Magyar Péter megjelenés. De közben, hogyha közelről megnézzük például a budafoki előválasztást, akkor azt lehetett látni, hogy az ellenzéki választók harmada részt vette ezen, ami jóval magasabb arány, mint a 2019-es és a 21-es előválasztásoknál. Szóval ti mit gondoltok, elképzelhető, hogy mégis inkább csak az van, hogy Magyar Péter megjelenése egyébként a parlamenti ellenzék, meg a parlamenten kívül ellenzék választóira mobilizáló lakhat, és hogyha kínálnak megfelelő bekapcsolódási lehetőséget az ellenzéki pártok, akkor ők is képesek ebből valamilyen módon gazdagodni?
Nem hiszem, hogy a Magyar Péter jelenségnek köszönhető az, hogy Budafokon hányan vettek részt az előválasztáson. Az tipikusan az apró munka eredménye. Az azon múlik, hogy hány embert hívnak föl, hány lakásba kopogtatnak be, hány pultórát tudnak beletenni az önkéntesek abba, hogy ott legyenek az utcákon, és le lehessen adni a szavazatokat. Szerintem, ha ez valaminek a fokmérője, akkor a Budafoki DK és a Momentum szervezettségének, ami úgy tűnik, hogy nem rossz, és egyébként nagyon azt is látjuk, hogy viszonylag kiegyenlített is volt egy nagyon szoros eredményben. Szerintem ez ilyen szempontból az érdekes kérdés az, hogy persze megcsináltak egy budafoki előválasztást, engem azt fog érdekelni, hogy most a következő 10 napban, amikor még lesz egy-két előválasztás, legalább valószínűleg azokat is ki tudják-e ugyanilyen erővel tolni magukból, mert országosan megcsinálni egy előválasztás az nem ugyanaz, mint többet, és nyilván az is egy kérdés, hogy utána majd a választási eredményben ez valójában mondjuk képes lesz a Budafokot megfordítani az ellenzék, tehát az előválasztásnak lesz egy ilyen fölhajtó hatása, amit alapvetően látni szoktunk, hogy egyébként szoros körzetekben vagy a Fidesz elhozható körzetekben egyébként tud lenni.
Igen, én igazából csak így visszatudok utalni arra, amit mondtam, hogy szerintem a kérdés az, hogy a már létező parlamenti pártok, vagy a parlamentben ellenzékben ülő pártok, azok tudják-e hozni azt, hogy legalább a saját szavazóikat mozgósítsák az európai parlamenti választásokra, ugyanis a Magyar Péter jelenség óriási zavart okoz ebben a buborékban. Hiszen vagyunk egy ellenzéki médiatérben, ahol különböző ellenzéki pártok egymással versenyeznek azzal kapcsolatban, hogy ki mit mond, ki mit ígér. És szerintem az egy nagyon sokat mondó dolog, hogy az utóbbi héten Dobrev Kár már gyakorlatilag előrehozott választásokat lengetett be az EP választások után, hiszen ebben a politikai pillanatban, amikor mindenki az ilyen óriási vállalkozásokkal tekint Magyar Péterre, hiszen egy ilyen spektákulumot tud megteremteni, ami adott esetben reményt is ad az ellenzéki választóknak, ott a legkövetkezebb, a logikailag a következő lépés az, hogyha már a rendszernek a bukását vizionálod előre. Szóval ilyen szempontból szerintem ez az egész Magyar Péter jelenség a valóságnak a válságát is megmutatja. Hiszen azzal, hogyha a DK most arra megy rá, hogy már tovább nézze, hogy már azt mondja, hogy mi már nem csak az EP-t nyertük meg, hanem már az előrehozott választásokra is készülünk, akkor simán lehet, hogy el fogja veszíteni azokat a szavazóit, és most nem csak a DK-re beszélek, hanem alapvetően az ellenzéki pártokra, akik eddig kampányoltak, akik ügyek mentén és egy politikai program mentén akartak részt venni az EP választásokon.
Nem akarok méltányt találni Dobrev Klára, azt mondom, hogy nem tudom, hogy a valóságválság, vagy inkább Dobrev Klára politikai érzékének a válsága, hiszen a közvetlen elnök választás után most a másik ilyen meghirdetett lépés az volt, gyakorlatilag fölcsatlakozva Jakab Péter korábbi politikai termékére, hogy akkor majd igen, valóban lehet előrehozott választást is tartani, amennyiben olyan lesz a 9. eredmény. Hát érdeklődve várjuk majd ezeket a fejleményeket, nyilván beszámolunk arról is. És akkor nagyon köszönjük voltatok, Schulz Szóra, Csepegi Dávid. Mindenképpen hallgassátok a belépési küszöböt. Mikor lesz következő epizód?
Hamarosan.
És még itt az országvilág nyilvánosság előtt, hogy rendszeresek lesznek a tartalmak a választási kampány időszaka alatt?
Majd megbeszéljük a backstage-et.
Jó, minden esetre helyezzetek nyomást a podcasterekre, hogy minél több tartalmat szolgáltassanak ők is, mert valóban egy kiváló podcastról van szó. Ha nem hallottátok, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, hallgassátok vissza a korábbi epizódokat, illetve csekkoljátok Nórának a TikTok profilját is, kiváló politikai tartalmakat lehet ott is találni. Köszönjük, hogy itt voltatok, gyertek máskor is.
Köszi a lehetőséget.
Mi pedig azonnal folytatjuk innen a stúdióból egy rövid reklámot követően.
Na, szóval igazából csak kíváncsi voltam, mondtad, hogy visszahallgattál bennünket, és hogy van-e valami, amit így hozzátennél, vagy átgondoltál azóta, megváltoztattál a véleményedet, esetleg maga a tüntetés utána, ugye nyilván mi még előtte ültünk be a stúdióba, szóval mit gondolsz azóta?
Ja, azt mindenképpen kontextusként el akartam mondani, hogy azt mondjuk el, hogy amikor ott ültünk a stúdióban, akkor még nem lehetett látni azt, hogy ez a tüntetés konkrétan mekkora. A beszédben elhangzott a 250 ezer szám, később akár a 500 000 szám is, másik oldalról pedig 30-40 ezerről beszéltek, de azt magabiztosan tudjuk állítani a lakmusznak az felmérése vagy kutatása alapján, hogy kb. 110 ezer ember volt ott, ami szintén nem egy kicsi szám. Tehát talán amit megváltoztatnék, vagy amivel kiigazítanám azokat a dolgokat, amiket mondtam, az, hogy igenis érdemesebb komolyan venni ezt a jelenséget. Már csak amiatt is, mert hogy elkezdtem én is érezni ezt a spekulatív buborékot, azt, amire hivatkoztam a beszélgetésben, hogy a modern politika ilyen részvénypiacra hasonlít, minél több ember kedvel valamit, annál nagyobb az esély annak, hogy te is kedvelni fogod. tudom ez milyen, nekem is volt kriptó számlám, és hogy emiatt így adott esetben még kicsit, ja meg azt is, hogy azért mi is kaptunk valamennyi hideget, meleget a szombati után, de hogy emiatt még akár eszembe is jutott volna az, hogy megváltoztassam a véleményedmet, de figyelve azt, hogy az online térben milyen emberek támogatják a Magyar Pétert, figyelve azt, hogy a párt foglalásának milyen kontextusa van, én még mindig azt látom, hogy itt alapvetően egy olyan projektről beszélünk, ami centrista és konzervatív, és ezt a politikai űrt kívánja betölteni a balliberális politikai elit és politikai választók, valamint a Fidesz-KDNP politikai elit és politikai választói közül. Úgy is mondhatnám, hogy ez egy új MDF, és ilyen értelemben persze ez egy tök érdekes fejlemény, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy baloldali szempontból ez produktív lehet, és aztán még arról beszéltünk, hogy erről érdemes spekulálni egyáltalán.
Hát igen, meg szerintem valójában ilyen típusú űr ugye nincsen, ez pont az, amiről már nagyon sokat beszéltünk meg, amit szerintem el akartunk mondani a Partizánban is újra, csak aztán nem erre ment a beszélgetés fókusza, hogy ez a fajta ilyen kiábrándult fideszes, centrista szavazó, ez egy ilyen ideálkép, ami valójában szerintem nagyon-nagyon kevés. Mindenkinek van egy kiábrándult fideszes ismerőse, de hogy az még mindig nem pakolja össze azt a többséget, ami képes lenne leváltani a Fideszt. És igazából szerintem még így a tüntetés után nekem, ami így eszembe jutott, az az, hogy mennyire nem volt igazából jó ez a műsor, meg nem volt inspiráló szerintem ez a műsor. Nyilván tudom, hogy a nálunk adott esetben idősebbeknek többet mondtak ezek a nevek, akár akik a színpadra kerültek, Rossz Andrea mondjuk, de hogy alapvetően igazából tök kínos volt ez a polgármester, akit színpadra rakott, teljesen értetetlen volt ez a Svájcból érkező külföldi magyar is. Nagyon unalmas volt szerintem, meg néha kínos is így az egész dramaturgiája a tüntetésnek. Tehát, hogy nekem megint csak az érzésem, hogy ahhoz, hogy a Fidesznek a varázsát, meg a Fidesz univerzumnak tényleg az erős kötését meg lehessen törni, ahhoz egy nagyon komoly és nagyon inspiráló ellenajánlatot kellene letenni. És szerintem ilyen szempontból ez a legutóbbi tüntetés volt talán a legkevésbé inspiráló az eddigi Magyar Péter színpadra lépések meg tüntetések közül. Persze, azt értem, hogy ezen voltak a legtöbben, és ez a számok nagyon sokat jelentenek egy ilyen politikai mozgósítási versenyben, de szerintem ez nem minden, és talán nem, emiatt van az, hogy nekem igazából pont, hogy inkább nőttek a kételjeim vele kapcsolatban, azzal együtt, hogy természetesen látom, hogy milyen durva eléréseket tud generálni, hogy mennyire gyorsan kinőttek az online kommunikációs csatornái, tehát ezeket nyilván nem akarom lebecsülni, csak hogy egy politikai erő hosszú távon mennyire életképes, az ennél sokkal többen múlik.
De fel is léptél a Discord szerverre, nem?
Megnéztem, igen, a Magyar Péter réknek a Discord csatornáját, csak hogy így mi zajlik ott, meg ilyesmi, és egyébként elég zavarba ejtő, mármint hogy így egy ilyen nagyon alul moderált felület igazából, sok szempontból, ahol így nem igazán látszik azt, hogy ott munkavégzés történne, vagy ilyesmi, de nagyon-nagyon sokan így bedobják a saját elérhetőségüket, a CV-jüket, mihez értenek. Nyilván nagyon sok az ilyen multinál dolgozó, meg ilyen vállalati szférában ilyen középvezetők, meg ilyesmi, akik így ajánlkoznak, hogy csinálnának dolgokat. Látszik, hogy vannak már moderátorok, vannak különböző csapataik, tehát, hogy így amúgy nyilván valami szerveződik, de az a része talán, ami így a leg, nem tudom, professzionálisabb, hogy nyilván, ha föllép, nem tudom, 6-7 ezer ember, most már azóta lehet, hogy több is a Discord csatornájuk, és ott létrehozol jó tájékoztató csatornákat, akkor az egy tök jó direkt eljutás az emberekhez, ami sokkal kevésbé kitett ugye az algoritmusoknak, meg ilyesmi, meg közösséget is épített, szóval amúgy érdekes, meg nyilván ezt is tanulták azért alapvetően szerintem, hogy egy ilyet, hogy lehet online közösséget szervezni, és hogy ez egy jó platform erre. Igazából az látszik belőle, hogy van egy ilyen nagyon alulszervezett, tömeges részvételre épülő ilyen társalgóik, és akkor van egy ilyen nagyon-nagyon kontrollált, valószínűleg központosított, vagy a nem tudom, ehhez a szervezetnek a vezetéséhez bekötött ilyen egyirányú kommunikációs felületek. Szóval ez igazából érdekes, szerintem érdemes felmenni, hogyha valaki szeretne egy benyomást kapni. Valahol rémisztő, hogy emberek így a személyes adataikat, sztoriukat, önéletrajzukat csak így bedobálják ilyen valójában nyilvános felületekre, de közben meg, ha így felregisztrál több ezer ember, abból így, ha már csak néhány tucatot összehalásznak a Magyar Péterék, és el tudnak kezdeni önkéntes munkában dolgoztatni különböző dolgokon, az nyilván egy tök nagy eredmény.
Ahogy említettem korábban, ugye az egyetlen, vagy a legnagyobb fejlemény azóta az, hogy meglett a párt. Volt egy egyesület, aminek az elnökét különben hétfő rögtön ki is rúgták, csak így nyilván delikált sztori. És talált egy pártot, úgy hívják, hogy Tisztesség és Szabadság pártja, igaz? Tisza párt. Végre nekem is lett egy kis kötődésem, hiszen a párt EGRI.
Nekem amúgy a Tisza név nagyon tetszik, de csak a folyó miatt.
De én meg pont, hogy úgy értelmeztem, hogy na, itt egy jel arra, hogy a Tisza klánnal azonosul, ami egy nagyon erős, szimbolikus üzenet egy bizonyos választói réteg felé különben. És ez szerintem csak így megerősíti azt, hogy milyen politikai orientációra lehet számítani a jövőben. Nem azt mondom, hogy nem lesz másfajta üzenet, meg nem azt mondom, hogy így nem lehet ügyes a Magyar Péter abban, hogy a korrupciómentes jobboldalból építsen egy politikai közösséget. Csak azt mondom, hogy baloldaliként nem feltétlenül biztos, hogy amúgy rövid távon, vagy akár hosszú távon megéri az, hogy erre a hullámra üljünk fel, hiszen még egyszer azért az én benyomásom az, hogy ez, ahogy az MZP trónra ültetése is, egy elsősorban középosztálybeli projekt volt, hiszen a középosztálynak van egy lecsúszó része, aki tényleg kiábrándult abból, hogy ebben a rendszerben hogyan lehet, vagy inkább hogyan nem lehet előre haladni, a saját egzisztenciádat javítani, stb. Ezek nyilván legitim frusztrációk, én abban sincs kételjem, hogy a középosztály az, aki igazán politizál, és hogy ebben lehet sikereket elérni, de nem biztos, hogy baloldaliként ilyen sikerekre lehet aztán hosszabb távon stratégiát építeni. Igen, ennyi a két szentem, hogyha már tényleg beszélgetünk is, vagy hogyha már arról is beszélgetünk, hogy adott esetben egy sikeres mozgalommal, vagy egy sikeres Tisza párttal hogyan kell, meg hogyan tudunk együtt élni.
Ja, és hát igazából nyilván figyelni fogjuk továbbra is a haza és a baloldal szempontjából azt, hogy hogyan alakulnak így a választási időszakban az erőviszonyok, meg valószínűleg majd később még szerintem visszatérünk erre a témára, de most a következő adásokban meg fogunk próbálni kicsit megint kevésbé ilyen aktuál politikai témákkal jelentkezni, illetve ahogy a Marci is mondta, megpróbáljuk a rendszerességet, de azért nem ígérünk semmit.
Az a jó. Addig a jó, mert azt be tudjuk tartani.
Így van. Nagyon köszi a lehetőséget még egyszer a Partizánnak, hogy bemehettünk a stúdióba. Reméljük érdekesnek tartottátok ezt a beszélgetést, és hogyha tetszett, akkor küldjétek el néhány ismerősötöknek, hogy minél többekhez eljuthasson a belépési küszöb.
Találkozunk legközelebb, vigyázzatok egymásra. Ciao.
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.